Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a húsvéti görögkatolikus hittanórán, amelyen természetesen nem másról, mint a föltámadásról fogunk beszélgetni. Mégpedig arról fogok mesélni, hogy az evangéliumban összesen 11 föltámadási evangélium van. Ez egy nagyon érdekes dolog. Önmagában azt lehet mondani, hogy hát egy véletlenszerűen így kialakult helyzet. Mégis a bizánci egyház szeret ezzel külön foglalkozni, hogy az föltámadásról szóló történeteket úgy külön veszi, és összeszámolta, hogy hány történetet mond el a 4 evangélium. 11-et talált. Összesen 11 van. Mindjárt majd ismertetem is természetesen ezeket, hogy mi is ez a 11, lehet találgatni, hogy mit mondanak el ezek az evangéliumi történetek. Keleti egyházunkban vasárnapról vasárnapra egyiket a másik után veszük szépen sorban, legalábbis pünkös után. Húsvét vasárnap a mindent felülmúló és mindent betöltő nagy ünnep nem helyezhető el semmiféle liturgikus rendbe, minden ehhez igazodik, minden innen indul ki. Ilyenkor felfüggesztődik, hogy úgy mondjam, minden egyéb liturgikus szabály és rend, és húsvét vasárnaptól kezdődik el valójában a nagy egész éven át tartó liturgikus rend. Oly módon, hogy húsvét éjszaka, tehát még szombat esti vecsernye az első hangú énekeket veszi elő, aztán vasárnap este, ami már ugye a hétfőre vonatkozik, a második hangon. Hétfő este, ami már ugye szerdára, kedre vonatkozik, a harmadik hangon veszi az énekeket. Kedden, és ami a másnapra vonatkozó, az már a negyedik hang. Ötödik, hatodik, hetedik, illetve ötödik, hatodik, a hetediket kihagyva, ez az első hét, a fényes hét, vasárnaptól kezdve minden nap más-más hangot vesz elő. Tehát vasárnap az első, hétfő a második, kedd a harmadik, szerda a negyedik, csütörtök az ötödik, péntek a hatodik, szombat pedig nem a hetedik, hanem a nyolcadik, hogy végére érjünk a nyolc hangnak, kimarad szegény hetedik hang. És Tamás vasárnap indul el ez az új liturgikus rend, amely hát még mindig a föltámadás eseményei körül forog természetesen minden szempontból. És még azt tapasztaljuk, hogy Tamás vasárnap nem igaz, nem, még mindig nem illeszhető be ebben a nagy liturgikus rendben, de Tamás vasárnap utáni hét már az első hétnek a jegyében telik. A következő vasárnap, Kenethozóasszony vasárnapja a második hét, utána a vakon született, az inaszakatnak a vasárnapja a harmadik hét, tehát harmadik hang, negyedik hang, ötödik hang, hét, így szépen sorba megy, és pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnap, hát a pünkös megint fölülír mindent, azt tapasztaljuk, hogy van egy pici nyoma a hetedik hangnak pünköskor, mert a pünkösi kánont hetedik hangon énekeljük, de egyébként nem nagyon jelenik meg, és akkor pünkös utáni vasárnap, úgynevezett minden szentek vasárnapja, ez nyolcadik hangon van, és utána aztán kezdődik megint előről az első, második, harmadik, és a nyolc hang szépen sorba végig megy a következő év Lázár szombatjáig. Ez az egyik hangokhoz köthető szép liturgikus rend, de minden szentek vasárnapja után, vasárnap, elhangzik az első föltámadási evangélium. És utána pedig a következő vasárnap a második, aztán a harmadik, a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik, tizenegyedik. Tehát vasárnapról vasárnapra reggelenként 11 különböző evangéliumot olvasunk föl. Ez a bizonyos 11 evangélium, amelyről a mai hittanórán beszélek. Ami még érdekes, hogy a négy evangéliumban nem igazán kiegyenlítetten jelennek meg ezek a föltámadási történetek. Mindjárt látni fogjuk, hogy Máté evangéliuma egészen röviden beszél a föltámadási eseményekről. Egyetlen egy ilyen föltámadási történet van, mindjárt részleteiben nézzük. Márk evangéliumában két ilyen történet van, Lukács evangéliumában három, és az összes, a maradék, az öt, az pedig János evangéliumában található. Ez arra is rávilágít, hogy János a maga evangéliumát, amelyet jóval később megírt, amikor János megírta maga evangéliumát, akkor az első három már elkészült, már ismert volt. János az evangéliumában nem akarja ismételgetni ugyanazokat a történeteket, hanem egyrészt más történeteket mond el, amikre még ő emlékezhetett, például a kánai mennyegző, az csak nála szerepel. Illetve hát a föltámadás szerinte a legfontosabb, és ő ott több történetet is elmond, hogy mi minden történt Jézus föltámadása után. Márk evangéliumában, ahogy említettem, egyetlen egy történetet látunk, vagy olvashatunk, hallhatunk. Ez pedig arról szól, hogy az asszonyok kimentek a sírhoz. Az asszonyok, akik vitték a kenetet, és azt remélték, illetve arra számítottak, hogy majd valahogy el kell hengeríteni a követ a sírról, de azt látták, hogy már a sír el van hengerítve. És angyallal találkoztak, aki azt mondta, ne féljetek, tudom, a megfeszített Jézus keresitek, nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta, jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Aztán gyorsan menjetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok, íme megmondtam nektek. Az asszonyok elszaladtak, és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Majd még ők találkoztak Jézussal, aki így köszöntötte őket, ne féljetek, menjetek, mondjátok meg testvéreimnek, menjetek Galileába, ott majd látni fognak. Ezzel zárul, ennyire rövid, ez az első tanúságtétel a föltámadásról. Márk evangéliumában tehát egyetlen egy ilyen történetet találunk, hogy az asszonyok kimennek a sírhoz. Márk, ez Máté evangéliumában így található. Márk evangéliuma viszont két történetet mond el, szintén említi azt, hogy az asszonyok kimennek a sírhoz, de ő beszél már arról is, hogy Jézus hogyan jelenik meg az apostoloknak. Ugye tudjuk jól, hogy Márk evangéliuma a legrövidebb, és mégis a utolsó fejezet ugye erről szól. Az elsőben Mária Magdolnával való találkozás leírását találjuk, és utána pedig, hogy Jézus hogyan jelenik meg az apostoloknak. Tehát egy kicsit másként írja le a kenethozó asszonyok történetét, mert ő arról beszél, hogy csak Mária Magdolna megy ki. Ja nem, ő is arról beszél, hogy elmennek a sírhoz, és találkoznak az angyallal. Máté evangéliumában két angyal van leírva, Márk evangéliumában pedig egy. Talán érdekes módon az evangéliumok leírásában vannak eltérő elemek, ezen nem kell csodálkozni. Tudnélik, ezek a történetek jóval később íródtak le. Ezek mindezeknek az alapja az apostoloknak a beszámolói, tanításai, ahogyan ők visszaemlékeztek. És az egyik így emlékezett vissza, a másik úgy emlékezett vissza, ezekből rakódik össze az evangélium. És hogyha valaki kutató módon, mint ahogy biblikusok ezt megteszik, egymás mellé helyezi mondjuk ezeket a történeteket, akkor hát csodálkozhat, hogy vannak benne különbségek. Azért Máté evangéliumában két angyallal találkoznak az asszonyok, Márk evangéliumában pedig egy asszony, vagy egy angyal állott a sírnál, amelyik tanítja őket, ne féljetek, ti a keresztre feszített Názáreti Jézus keresitek, föltámadt, nincs itt, nézzétek itt a hely, ahová tették. És ők viszont, illetve ebben a történetben viszont az asszonyok nem mondanak semmit. Így fejeződik be a történet, erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt, félelmükben senkinek sem szóltak semmiről. Hát ez nagyon erős, vagy nagyon érdekes. És a második történetben találkozunk azzal, hogy Mária Magdolna egyedül megy ki a sírhoz, és ő elviszi a hírt a szomorkodó tanítványoknak, és aztán közli a többiekkel is, hogy föltámadt Jézus, és üres a sír. Márknek ez a második története arról is beszámol, de csak egészen röviden, hogy végül a 11-nek is megjelent a föltámadott, amikor egyszer asztalnál ültek, és ő szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik föltámadása után látták. És még beszámol arról is, hogy így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremménynek. Így Márk evangélium a kicsit kibővíti a föltámadás utáni eseményekről szóló híradást. De menjünk tovább, Lukács evangéliumára térjünk, aki egy nagyon érdekes történettel gazdagítja a föltámadásról szóló beszámolókat. Ő is azzal kezdi, hogy az első, tehát hol is tartunk? Máténál volt egy, Márknál volt kettő, tehát Lukácsnál még három van, itt az összesen ez hat lesz majd. Lukács első föltámadási beszámolójában szintén az asszonyokról beszél. A hét első napján, kora hajnalban kimentek a sírhoz az asszonyok, magukkal vitték az előkészített illatszereket is, és úgy látják, hogy a kő el van hengerítve. Náluk is két angyal jelenik meg, két férfi jelent meg ragyogó ruhában, akik hírül adják, hogy nincs itt feltámadt. És aztán ő is úgy arról beszél, Lukács, hogy ezek az asszonyok elvitték a hírt az apostoloknak, a tanítványoknak. De ők nem hitték el. Azzal kiegészíti a beszámolót, hogy Péter mégis fölkelt és elment a sírhoz, futott. Benézett, de csak a lepleket látta, hazament és csodálkozott. Ennyi ezzel zárul a immár negyedik föltámadási történet beszámoló. És itt találkozunk egy nagyon érdekes Lukács saját történetével, csak ő írja ezt le, az Emmauszi tanítványok történetét. A hagyomány úgy tartja, hogy a két Emmauszi tanítvány közül alig, hanem az egyik Lukács lehetett, maga Lukács evangélista, aki első körben nem tartozott a 12 közé, tehát amikor a 12 apostol nevének a felsorolását találjuk az evangéliumban, Lukács nincs közöttük, de minden bizonnyal annyira részletesen ismeri az egész történetet, hogy föltételezhető azért, hogy mégis Jézus eléggé közvetlen tanítványi körébe tartozott. És talán ő volt az egyik a két Emmauszi tanítvány közül. Na most az Emmauszi tanítványok története nem csak arról ad hírt, hogy Jézus föltámadt, hanem itt találkozunk először azzal, hogy a szomorkodó tanítványokhoz csatlakozó Jézus elkezdi nekik magyarázni, hogy ennek mind meg kellett történnie, ez meg volt jövendölve, az írások róla szóltak. A helyzet nagyon különleges, mert a két kétségbeesett, vagy reményveszett tanítvány baktat hazafelé. Eléggé hamar szerte foszlottak a remények, illetve hát egyik pillanatról a másikra, és ők csüggetten, hát nincs is értelme folytatni, együtt maradni, elindultak hazafelé, elhagyták Jeruzsálemet. Jézus, ugye, ismeretlen vándorként melléjük szegődik, mint egy utánuk megy. De nem kezd el nekik magyarázni mindjárt az elején, hogy hova mentek, hát ne menjetek el, hát minden folytatódni fog, amit elkezdtem, az nem lett vége, hanem kérdezősködik. Mint egy igazi jó terapeuta, bocsánat a hasonlatért, azzal kezdi a vigasztalást, hogy beszélteti őket. Miről beszélgettek, hogy ilyen szomorúak vagytok? És akkor hát ők aztán elmondják, amit Jézus már nyilván tudott, sőt úgy hallgatta, mint róla szóló eseményeket. És akkor elkezdi ő is, átveszi a szót, és magyaráz az ószövetségi történeteket, hogy hogyan, melyik vonatkoztathatók ő rá. Micsoda fantasztikus egzegézist adhatott ott Jézus, miközben Emmauszba gyalogoltak. Ami ennek az emoszi tanítványok leírásának a különlegessége és külön szépsége, hogy Jézus magyaráz, de még akkor nem nyitja föl a szemüket. Visszagondolva az apostolok azt mondják, hogy hú, lángolt a szívünk, mikor a írásokat fejtegette, de még nem ismerték föl, nem tudták ki az a vándor, csak hallgatták a magyarázatát. És mikor ismerték föl? Amikor, önarany, és ez is a leírás, hogy úgy tett, mintha tovább akarna menni. Mint egy rávette őket, vagy készítette őket arra, hogy marasztalják. Maradj velünk, mert már esedik a nap. Ez annyira szép, és a emberi Isten keresésben is, hogy úgy mondjam, sokszor alkalmazza Jézus ezt, hogy fölkelti bennünk a vágyat, hogy Istenem, nekem szükségem van rád, ne hagyj el. Amikor baj van, akkor ez arra készít bennünket, hogy ja, Istenem, segíts, szükségem van rád. Olyan fontos lenne, hogy ne csak a bajban mondjuk ki azt, hogy Istenem, szükségem van rád, hogy nem tudok nélküled élni. Na, de itt ebben a helyzetben, ilyen egyszerű körülmények között, mint egy kimondatja az emoszi tanítványok, hogy maradj velünk. Esedik már a nap, és akkor unszolásukra betér hozzájuk, na és akkor kezébe veszi a kenyeret, megtöri a kenyeret, és odaadja nekik. És fölismerik ebben a mozdulatban, ebben a gesztusban, ez ugyanaz, mint ami az utolsó vacsorán történt. Ez hallatlanul jelentős egyébként, hogy a kenyértörésben ismerik föl Jézust. És később az egyház szintén a kenyértörésben ismeri föl Jézust. Tehát amikor szentmise van, szent liturgia, akkor a pap megtöri a kenyeret, odaadja a híveknek, mint az utolsó vacsorán Jézus a tanítványoknak, és ez a legnagyobb jele Jézus szeretetének, hogy nekünk adja magát. Az eukarisztiaban fölismerhetjük az Isten szeretetét. Itt most visszaemlékeztek az utolsó vacsora jelenetére, és rájöttek, hogy hát ez Jézus, aki arról beszélt, hogy ennek mind meg kellett történnie a keresztre feszítésének, és ő igazából megjövendőlte a föltámadását is. Na hát aztán, és eltűnt a szemük előtt, de ők nagy örömmel visszatértek, és beszámoltak arról, hogy hogyan ismerték föl a kenyértörésben. És ekkor a leírás vége is figyelemre méltó, mert azzal fogadták őket, hogy valóban föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Figyelünk erre, hogy egyetlen egy evangélium leírás sem beszél arról, hogy Péternek így külön megjelent volna. De ugye észrevettük az előző történetnél, hogy Péter mégis menten fölkelt, és a sírhoz futott, benézett, de csak a lepleket látta, nem írja azt, hogy Jézusra találkozott volna, hazament, és magában igen csodálkozott a történteken. Nos, ez a csodálkozás, hogy ez micsoda, hogy eközben milyen gondolatok születtek meg benne, vagy esetleg ebben a csodálkozásban, amíg eltöprengett, hogy ez hogy lehet, hogy Jézus hogyan mutatta meg magát a föltámadott neki, nem tudjuk, de itt ebben a beszámolóból már értjük, hogy Péter arról beszél, hogy igenis föltámadt neki, hogy mondjam, külön megjelent valami módon. És a harmadik történet Lukácsnál, a 11-ből ez már a 6., ha jól számoljuk, arról számol be, hogy Jézus megjelenik az apostolok között, és itt már egy nagyon szemléletes leírással találkozunk, hogy mi is történt, amikor Jézus megjelent közöttük. Először is nem ismert, azt hittük, ijedtükben, és félemül azt vélték, hogy szellemet látnak. De így szólt hozzájuk, miért ijedtetek meg, és miért támad kételj szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam, én vagyok, tapogassatok, lássátok, a szellemnek nincsen húsa, csontja, de mint látjátok, nekem van. Na most, ami folytatódik a különlegessége ennek a beszámolónak, hogy örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. És Jézus úgy nyugtatja meg őket, azt mondja, van-e valami elnivalótok? Adtak neki egy darab sült halat, fogta és a szemük láttára evett belőle. A görög leírás szerint sült halat és lépes mézet adtak, ez a leírás, azt mondja, adtak neki sült halat. Evett. A szemük láttára evett. Nagyon sokszor az emberi magatartásnak egy fontos eleme ez, hogy az étkezés közben egészen más lelki állapotba kerülünk, megnyugszunk. Az étkezés az emberi barátságnak is a kifejezője. Tehát ő most ott eszik velük, és erre aztán ugye teljesen átformálja a lelkületüket, és itt is Szent Lukács is leírja az úgynevezett missziós parancsot, hogy ezek mind meg kellett, hogy történjenek, és ti tanúim vagytok ezeknek, és én kiárasztom rátok atyám ígéretét, maradjatok a városban, amíg fel nem öltitek a magasságba való erőt. Na most ez is egy lukácsi kiegészítés, ami többletet jelent, megígéri a Szent Lelket, és ezzel már, hogy a pünköst eljövetelére utal. Egy evangéliumi történetet láttunk Máténál, kettőt Márknál, hármat Lukácsnál, és az összes többi, az öt maradék evangéliumi leírás az János evangéliumában található. Először is ugyanezzel kezdődik, hogy az asszonyok kimennek a sírhoz. Illetve János is arról beszél, János már a Mária Magdolna síri látogatásával kezdi a történetet, hogy a hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól, erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, tudjuk, hogy ez János, hírül adta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudni, hová tették. Na most megint egy eltéréssel találkozunk, mert János úgy írja le, hogy Mária Magdolna nem látott senkit, nem találkozott senkivel, se angyallal, se Jézussal, csak üres sírt látott. Hát a jánosi beszámoló nem ezt emeli ki, hanem a következő epizódot, vagy részletét a feltámadás történeteknek, amiről megint csak ők tudtak, hogy kiszaladtak a sírhoz, Péter és János. Futottak ketten, szaladtak a sírhoz. János idői fiatalabb volt, így aztán ő hamarabb ért a sírhoz. Péter lihegve utóul érte. János mit csinál? Oda szaladt a sírhoz, benézett, de csak a levetett lepleket látta, de nem ment be, mert hát Péter a tekintélyesebb, és megvárta, hogy Péter menjen be először a sírhoz. Péter aztán később ért oda, és ő bement a sírba, és ő is látta ott hagyott gyolcsot, meg a kendőt, amelyel a fejét befőtték. Ez nem a gyolcs között volt, hanem külön összehagyva más helyen. Ez is, ugye János írja le ezt az apró részletet, hogy bemennek a sírhoz, és külön van a kendő, amely Jézus fejét fötte be, és a gyolcs, amelyik Jézus testét. Nincs jelentősége, de az egyház történelemben, amely külön kezeli Jézusnak a halotti lepleit, amit Torinóban láthatunk kiállítva, és külön ezt a másik kendőt, amely viszont Jézus arcát fette be. És ez a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz, látta és hitt. Neki nem kellett angyal, aki közölte a hírt, hogy föltámadt. A síri leplek, üres síri leplek ébresztették rá őt is, meg nyilván Pétert is, hogy bizony föltámadt. Eddig ugyanis nem értették az írást, amely szerint föl kellett támadni a halálból. És aztán visszatértek a tanítványok. Ami érdekes, hogy János egy külön történetben írja le Mária Magdolnával való találkozás. Ugye az előző történetben azt írta csak le, hogy Mária Magdolna kiment a sírhoz, észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól, elfutott Simon Péterhez. de később hozza ennek az eseménynek a részleteit. Hogy Mária kiment a sírhoz, sírdogált, egyszer csak benézett a sírba, és látta, hogy az ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltött angyal ül, azt, hogy miért sírsz, mert elvitték az urat, nem tudta, hová tették. És akkor megfordul, és egyszer csak Jézus látja. Ezről is János számol be, hogy az Emmauszi tanítványokhoz hasonlóan Mária látja Jézust, de nem ismeri föl. Ez a jézusi megjelenés, ez a jézusi alak már nem ugyanaz volt, mint a személyben, természetesen igen, de fizikális megjelenésében nem ugyanaz volt, mint az a Jézus, aki kereszthalála előtt ott járt közöttük, csodákat tett, kenyeret szaporított, vagy egyáltalán együtt gyalogolt velük, mert a fizikai valóság megjelenése már más. A zárt ajtókon átmegy, van, amikor fölismerik, van, amikor nem ismerik, itt most nem ismerte föl, még meg is szólította azt, hogy miért sírsz. Elkezdett beszélgetni, mert elvitték, nem tudom, hová tették, és azt hitte, hogy ő a kertész. Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvérsem magammal. És Jézus nevén szólítja Mária. Ekkor, amikor a nevét hallja, Rabboni, drága mesterem, mesterecském, valahogy így lehetne fordítani ezt a Rabbonit. Ekkor ismeri föl, hogy hát ez Jézus, aki a halott Jézus, hogy jött, és itt van, él, megszólítja, nevén szólítja, és megint egy nagyon aranyos, vagy egy szem figyelmre méltó mozzanat, engedj, még nem mentem föl atyámhoz. Nem írja le, hogy mit akar Mária csinálni, meg akarja fogni a lábát, le akar borulni előtte, meg akarja csókolni, nem tudjuk, de engedj, még nem mentem föl atyámhoz. És egy nagyon rejtélyes részlet, hogy mit jelent ez, hogy Jézus már föltámad, de még nem mentem föl atyámhoz, nem tudjuk, és ennek a részen magyarázatában most nem akarok belemenni, de ennél sokkal fontosabb, hogy menj el testvéreimhez, és vidd nekik hírül. Hát ez a lényeg, hogy aki a föltámadásról hírt vesz, annak mindjárt ez kötelességévé is válik, hogy adja tovább ezt a hírt, ezt a fölismerést. És Mária Magdolna elment és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat. A következő jánosi leírás pedig, ebből azt tudhatjuk meg, hogy hogyan lép be Jézus az emeleti terembe, ahol a tanítványok, ugye még mindig bezárkózva ott vannak. Emlékezünk csak vissza az Emmauszi tanítványokra. Azt arról kezdenek mesélni Jézusnak, ugye a vándornak, hogy hát némely asszonyok is megzavartak bennünket, tehát már hoznak hírt a föltámadásról, de mégis nem tudják elfogadni, hogy képtelenség. Hát most már könnyű nekünk a föltámadást elhinni, de nem akarták elhinni, és akkor szemükre vetett a hitetlenségüket. A mostani leírás mást emel ki, belépett Jézus az zárt ajtókon keresztül, a zsidóktól való félelmekben bezárták az ajtót, belépett, megállt középen, és köszöntötte őket, békesség nektek. Az Úr láttára öröm töltötte a tanítványokat, és folytatja, eszevakkal rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a szent lelket. Egy kis pünköst. Ez egy kis pünköst. Már a lelket rájuk leheli, és mire készteti, vagy mire hatalmazza föl őket, rájuk lehelt, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad. Tehát a bűnbocsátó hatalmat leheli rájuk. A pünköskor leszálló lélek prédikátorrá teszi őket. Ez a találkozás, a föltámadottal való találkozás során pedig a szent lelket, ahogy megkapják, Jézus erejét, Jézus lelkületét kapják. Ez a történet, ez a leírás még folytatódik Tamás esetével, aki nem volt ott jelen, és a tanítványok hírül adják Tamásnak, de ő hitetlenkedik, nem azt mondja, hogy ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, odába nem teszem a kezemet, nem hiszem, Tamás mondja, nem hiszem. Így aztán nem kell nagyon erős szemrehányást mondanunk, vagy semmiféle szemrehányást tennünk, hogyha valaki nem tudja elfogadni a föltámadást. Nem olyan könnyű elfogadni. Nagy kegyelem, hogyha valaki tud hinni a föltámadásban, és Jézus segít, senki nem írja le az evangélium sehol se, hogy hogyan szerzett Jézus tudomást arról, hogy Tamás hitetlenkedik, de hát nyilvánvalóan az Isten mindent tud. Úgyhogy 8 nap múlva, megint 1 hét elteltével, véletlenül az Úr napján, újra együtt voltak, akkor már Tamás is ott volt velük, és Jézus újra megjelent, bár az ajtó zárva volt, békesség nektek, ugyanazzal köszönti, és egyenesen Tamáshoz szól, nyújtsd ide a kezedet, ujjadat nézd meg, a sebemet, ne légy hitetlen, hanem hívő. És a Tamással való találkozás fejeződik be ez a leírás. Hátra van még 2 föltámadási evangélium, most már a 10. és 11. tartunk, amely viszont egy újabb helyszínre vezet bennünket, a Tibériás tavánál. Vagy Genezáretű, az ugye ugyanaz. Hogy hogyan jelenik meg a Tibériás tavánál? Egyrészt a csodálatos halfogással ismerteti föl magát az apostolokkal, amikor az apostolok ott vannak a bárkában, és akkor vessétek ki a hálót, és János ismeri föl, hogy az Úr az, és Péter fölveszi a ruháit, és vízbe veti magát, és úszik, hogy Jézussal találkozhasson. Jézus, Péternek minthogyha valami mondani valója volna külön az Úr Jézusnak, majd én azt hiszem, hogy egy külön hittanórán vissza fogok majd erre térni, de a 11. evangélium ugyanis erről szól, és akkor oda megy Jézushoz, akkor már Jézus egy parázson sült halat kínál nekik, és aztán hozzák a bárkából, kihúzzák a 153 nagy hallal, egy nagy zsákmánnyal térnek vissza, vagy jönnek ki a tóból. Jézus aztán megint köszönti őket, és tanúságot tesz az ő föltámadásáról. A 11. evangélium pedig külön arról beszél, hogy hogyan beszélgetnek Jézus és Péter, hogyan kapja meg Péter a pápai hatalmat, az egész egyháznak a vezetőjévé, hogyan válik. Hát erről majd a következő hittanórán fogunk részletesebben beszélni. Ha más nem, azt megtanultuk most, hogy összesen 11 történet számol be erről, 11 föltámadási evangéliumból tudjuk, hogy Jézus Krisztus Urunk föltámadt. Valóban föltámadt.
Воскресение миятие, просветимся Родине, Пасха Господня, Пасха, от смерти новой жизни, и от земли и небеси, Христос Бог нас приведи, аллилуйя поющая.
Hírpercek.